hatodik verséig. Dicséret hátra levő verseit mondta.
Mondtad, hogy szép tette, Jézus jár égben, oltalm az ő.
Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség örökön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk Istennek igéjét Máté evangéliumának 4. fejezetéből. Máté evangéliumának 4. fejezetéből, az első 11 versből, ahol a következőket találjuk megírva. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte az ördög a szent városba. A templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak néki. Isten áldó kegyelme és szeretete vegyen bennünket körül, hogy megértsük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk most ezért. Urunk, csak úgy van értelme azt mondani magunkról, hogy hiszünk Te benned, hogy a Te gyermekeid vagyunk, ha hisszük azt, amit énekeltünk, hogy Te mindig velünk vagy. Köszönjük Te neked, ha ebben az esztendőben, itt ezen a helyen különösképpen is megtapasztalhattuk a Te jelenlétedet. Köszönjük Te neked a megértett ígéket. Köszönjük neked a lehetőségeket, amelyeket elkészítettél nekünk. Köszönjük neked sokféle tanításodat, köszönjük te neked vigasztalásodat, köszönjük neked intéseidet, figyelmeztetéseidet is, amelyekkel megkerestél bennünket. És így köszönjük meg neked azt is, hogy hitünk és meggyőződésünk szerint ma is velünk vagy. És ez így lesz ezután is. Köszönjük neked, hogy dicsőségben akarod a te népedet az Atya elé vezetni, és ezen fáradozol, ezért tanítasz, intesz, buzdítasz és tisztogatsz bennünket. Így kérjük és egyúttal hisszük is, hogy légy jelen közöttünk, mert jelen vagy közöttünk. És így kérjük azt is, hogy engedd, hogy a te szavad szívtől szívig, a te szívedtől a mi szívenkig hadd érjen. Köszönjük te neked, hogy így zárhatjuk ezt az esztendőt veled, és köszönjük, hogy így zárhatjuk ezt az esztendőt egymással is. Kérünk, légy közöttünk, engedd hallanunk a te hangodat. Amen. Az ige hirdetés hallgatására a 425. dicséretünk első versének éneklésével készüljünk. A 425. dicséretünk első verse így kezdődik. Ó, Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. Testvérek. És hallgassuk Isten ígéjét, amint az megszólít bennünket. Mózes második könyvének 13. fejezetéből. Mózes második könyvének 13. fejezetében a 17. verstől a 22. versig terjedő szakaszban ezeket találjuk megírva. Amikor elbocsátotta a fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országa felé, bár az közel volt, mert úgy gondolta Isten, hogy hát, ha megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Ezért kerülő útra vezette Isten a népet a Vörös-tenger pusztája felé. Hadirendben vonultak el Izrael fiai Egyiptomból. József tetemét is magukkal vitte Mózes, mert ünnepélyesen megeskedte ő Izrael fiait, bizonyosan gondja lesz rátok Istennek, és akkor vigyétek el innen az én tetememet is magatokkal. Azután fölkerekedtek Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban, a puszta szélén. Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhő oszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Kedves testvérek, ez esztendő utolsó napján, mint ahogy általában szokott ez lenni, szinte minden ember életében egy kicsit a számvetés ideje érkezik közel hozzánk. Úgy is szokták ezt ma nevezni elsően a politikusok, a közszereplők, hogy a helyzet értékelés ideje van. Ennek mindig az a lényege a mi életünkben, hogy megvizsgáljuk azt, hogy jó irányba haladtunk-e az elmúlt időszakban, vagy éppen azt, hogy célba értünk-e. Talán ilyenkor jövünk rá, ha még egyáltalán emlékszünk azokra, hogy sok újévi elhatározásunk romokban hever, nem lett végül belőle semmi. És ilyenkor az ember olykor el is keseredik, hogy hát mégsem értem el azt, mégsem jutottam annyira, mint amennyire szerettem volna. Ez az időszak különösen is tanulságos lehet egyébként, nem baj az, hogy szilveszter van, hogy lezárunk bizonyos időszakokat az életünkbe, mert jó tanulságai lehetnek egy ilyen kényszerű időszaknak, egy-egy ilyen kényszerűen ránk jövő napnak. Megtanulhatjuk azt számvetéseink, helyzetértékeléseink közepette, hogy akkor fogunk célhoz érni, ha jó volt az indulásunk. Ha jó volt az indulásunk, és akkor haladunk jó irányba, ha jók a céljaink. Valójában minden ott a kezdeteknél dől el. És bármilyen furcsa, ma a Szentírásból felolvasott két ige bennünket kezdetekhez vezet el. Kezdetekhez. Olyan kezdetekhez, amelyek később jó véget értek. Elvezet bennünket az új szövetségi ige Jézus nyilvános szolgálatának a kezdetéhez. Az ő megkeresztelkedéséhez, az ő pusztai csöndjéhez, böjtöléséhez, Istennel való együttlétéhez. És elvezet bennünket a Biblia egy másik pusztai helyszínre, Izrael életének az életének egy fontos szakaszához, az Egyiptomból való szabaduláshoz, ami szintén egy kezdet volt, egy nagyon hosszú útnak a kezdete. Mind a két út jó véget ért, hiszen Izrael népe elérkezett Kánaánba. Aztán tudjuk, hogy Jézus is elérkezett az Atya jobbjára, az Atya dicsőségébe. Mindez nem mehetett volna végbe, ha nem lett volna pontos és jó a kezdet. Olyan fontos elemeket látunk ennek a két történetnek a leíratában, amelyek segítenek nekünk is abban, hogy végül célba érkezzünk. És hogy a számvetésünk ne szomorúságba torkoljon itt a földön, és ne szomorúságba torkoljon majd egykor ott a mennyben, Isten színe előtt. Hiszen minden földi számvetés, helyzetelemzés emlékeztet bennünket arra, hogy lesz majd egy nagy generális számadás és számvetés, egy nagy generális helyzetértékelés, ami az Isten ítélő széke előtt fog végbe menni. Nem baj, ha az ember időnként rá kényszerítetik arra, hogy számot vessen, mert ez közel visz bennünket ahhoz a végső és utolsó számvetéshez, amely felé elkerülhetetlenül léptünk ma is egy esztendővel közelebb. Egy esztendővel közelebb vagyunk hozzá. Nos, nézzük, miket tanít meg Isten népének ez a két történet, mire emlékeztet bennünket a kezdetekkel és a jó véggel kapcsolatosan. Úgy beszélünk most ezekről a történetekről, mint Isten népe, mert Isten népe hiszük, hogy egy különleges nép ebben a világban. Attól különleges, hogy függetlenül attól, hogy milyen időszakban, milyen nemzetben születtünk, Isten népe egy ebben a világban. Mert egy Úrhoz tartozik, egy Urat követ, egy Úrnak a szavát lesi, egy rendszerben gondolkozik. 200, 500, 5000 évvel ezelőtt Isten gyermekei mindig ugyanúgy kellett, hogy gondolkozzanak. Ettől voltak Isten gyermekei. És ha lesz még annyi idő a földkerekségen, Isten gyermekei függetlenül attól, hogy hova születtek, függetlenül attól, hogy milyen korba születtek, agyon reklámozott, agyon robotizált, nemeket fölszámoló, emberi határokat eltörlő korba, akkor is attól lesznek Isten gyermekei, és attól lesznek olyanok, mint mi, hogy Istenhez tartoznak. Isten szavát lesik, és annak fognak engedelmeskedni. Hogyan is néz ki Isten népének az útja, amely a jó cél felé vezet? Nagyon egyszerű dolgokat tár fel előttünk ez a két történet, de szükséges, hogy olykor nagyon leegyszerűsítsük a dolgokat, mert hajlamosak vagyunk a bonyolításra. Legelőször is azt látjuk, testvérek, Izrael népe életében, hogy a jó célhoz való elérkezés kulcsa az volt, hogy Isten vezette az ő népét. Isten vezette az ő népét. Látszólag úgy tűnhetett azoknak az Egyiptomban élő zsidóknak, hogy itt Mózes dirigál. De tudjuk, hogy Mózesben ők fölismerték Isten küldöttjét. És amikor Mózes útmutatásainak engedtek, akár a 10. csapás előtt, amikor elkészítették a páskabárányt, és annak a vérét oda kenték az ajtófélfára, akkor tudta ez a nép, hogy ők most Istennek engedelmeskednek. Isten vezeti őket. Az első kísértés, ami Isten népét újra meg újra megkísérti, testvérek, ebben a világban, és emiatt sok szomorúság van a mi életünkben, az egy tévedés. Az a tévedés, hogy nekünk kell célokat kitűzni. Pedig az ige úgy beszél Istenről, mint aki tudja, és ma is tudja, hogy mi az ő célja a népével. Hogy mi az ő célja velünk. Ezt nem nekünk kell kitalálni. Ezt már Isten kitalálta. Ő tudja, hogy merre és hogyan akar velünk együtt járni. Merre akar bennünket vezetni. Azt olvassuk itt Mózes 2. könyvében, hogy Isten tudott egy népről, amiről a zsidók annyira sokat nem tudtak, a filiszteusokról. És amikor kivezette az ő népét Egyiptomból, akkor így olvastuk, nem vezette Isten őket a filiszteusok országa felé, bár az közel volt. Ha valaki a térképet maga elé veszi, a bibliai térképet, látni fogja, hogy Egyiptomból valóban ott a földközi tenger partján, igaz, hogy a sivatagon kell keresztül kelni, de könnyen el lehetett volna érni Kánaán földjére. Bár az közel volt, Isten nem vezette őket, mert úgy gondolta Isten, hogy hát, ha megbánja a nép a dolgot, ha a harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Tudjuk a Biblia történetéből, meg egyéb történelmi forrásokból is, hogy a filiszteus népnek igen fejlett kultúrája volt, meg tudták művelni a vasat. Harci eszközeik voltak, szekereik voltak, és nyilván nem azért voltak, hogy mutogassák őket, hanem azért, mert ezzel szereztek maguknak tekintélyt. Isten mit tudott erről a népről? Azt tudta, hogy habár itt rövidebb az út, de ez a nép kényszerűen a filiszteusok földjére fog érkezni, ahol a filiszteusok egy ilyen hatalmas tömeggel szemben nem lesznek szeretetteljes befogadók, hanem csaták lesznek, harcok lesznek. És mit mond Isten? Ő vezeti a népet, tudta, hogy a nép esetleg ha harcot lát, ha halált lát, meg fogja bánni, hogy elindult Egyiptomból. És ennek még lehet egy olyan rossz következménye is, hogy a nép visszatér Egyiptomba. A nép visszatér Egyiptomba. És azt mondja a folytatásban, hogy ezért Isten kerülő útra vezette az ő népét a Vörös-tenger pusztája felé. Ezért Isten egy másik utat választott. Testvéreim, ezt Izrael népe nem tudhatta. Őróluk azt olvassuk, hogy rabszolgák voltak Egyiptomban. Bizonyára nem voltak jó hadtechnikai értesüléseik. Még Mózesnek sem. Istenre kellett hagyatkozni, és noha rövidebb út lett volna arra, Isten mégis máshogyan vezeti az ő népét. Milyen nagy gond lett volna, ha Mózes a maga fejére hallgat, ha a nép odáll Mózes elé, és azt mondja, menjünk arra, ott a rövidebb, gyorsan túl vagyunk rajta. Isten vezeti az ő népét. Nem nekünk kell, testvérek, célunk legyen Istennel, hanem Istennek van célja velünk. És ez azt gondolom, hogy egy esztendő vége felé, amikor számot vetünk azzal, ami velünk történt, igen fontos kérdés, hogy vajon nem úgy éltük-e meg ezt az esztendőt is, és nem úgy éljük-e meg az Istennel való kapcsolatunkat, hogy nekünk van célunk vele. De sokszor erről szól az imádságunk, erről szólnak a mi gondolataink, hogy nekünk vannak céljaink Istennel. És mi általában a rövidebb utakat szeretjük. A most meg az azonnalt. De miről van itt szó? Arról, hogy Istennek van célja az ő népével. Istennek van célja veled. Isten vezetése nem lekísérés, hanem Isten vezetése azt jelenti, hogy ő elől jár. Ő parancsol, mi meg követjük. Nem azt jelenti, hogy mi parancsolunk, mint a vendéglőbe, Isten meg kiszolgál bennünket. Akkor szoktunk csalódni, testvérek, amikor így éljük meg az életünket. Amikor így támasztunk elvárásokat Isten felé, akkor az mindig oda vezet bennünket, hogy a helyzet értékeléseinkben csalódott emberekként állunk Isten színe előtt. És azt mondjuk, hogy hát a dolgok nem úgy mennek, ahogy én szeretném. Nagy dolog, ha valaki megérti ezt, hogy Isten vezetése, Isten célja a döntő az én életemre nézve is. Nem kell ezt a dolgot felettébb misztifikálni, testvérek, mint ahogy néha már a túlzásokba esünk, és azzal is Istent zaklatjuk, most így mondom idézőjelbe, hogy lemenjek-e a boltba, vagy ne menjek le a boltba. Istennek célja van az életünkkel. Célja van azzal, hogy ide teremtett, hogy férfinak, nőnek teremtett. Célja van azzal, hogy most van társad, vagy magányos vagy, vagy egyedülálló vagy. Célja van a fiatalságunkkal, az időskorunkkal, és boldog ember az, aki ezt tudja és nem felejti el, hogy nekem őre kell és szabad hagyatkoznom. Nem attól lesz Isten elégedett, hogy én szüntelenül segítségül hívogatom őt a magam útjaira. Isten akkor boldog, ha szabad így mondanom, amikor azt a népet látja, melyik azt mondja, hogy mi arra megyünk, amerre te vezetsz bennünket. Tudjátok, a keresztény élet nem lehet más, csak vezetett élet. Csak vezetett élet. A keresztény élet nem önálló táncbemutató, ahol mindenki bemutat valamit a színpadon, és aztán majd Isten a zsűri nevét viselő Isten értékel. És azt mondja, hogy hát ez jó produkció volt, az még nem jó produkció volt. Isten nem ilyen gyermekeket kér magának, hanem olyan gyermekeket kér, ahol azt látja, hogy az ő gyermekei lekövetik őt. Amit ő elmondott, amit ő célul tűz ki, azt követik az ő gyermekei. Ezért haldoklik ma bizonyos értelemben a kereszténység a világban. Mert általában úgy gondoljuk, hogy hát csinálunk mi valamit, imádkozunk mellé, megfűzerezzük ezt Istennel, és aztán ezt tesszen Istennek. Hát nem hagytuk ki őt a dolgokból, nem? Hát meghívtuk őt, kértük az áldását. De testvérek, Isten nem azt mondja Mózesnek, hogy vezesd a népet arra, merre te akarod, és aztán majd én megyek, védelek benneteket, hanem Isten tudja, hogy mit akar pontosan, méterre, centire, és azt mondja, majd én megyek elől, ti pedig kövessetek engem. Isten gyermekeinek az élete vezetett élet. Vezetett élet. De hogy vezet vajon Isten? Úgy vezet Isten, ez a második dolog, amit megértünk ezekből a történetekből, hogy Isten mindig jelen van, és jelen marad az ő népe között. Szóval ez a vezetés nem csak arról szól, hogy Isten azt mondja, hogy hát azt akarom, hogy a gyermekem legyen, és kövessél engem, és aztán eltűnik valahol Isten a sötét éjszakában, vagy a ködben, és fogalmunk sincs arról, hogy merre menjünk. Isten követése azért egyszerű dolog, mert Isten jelen van, és jelen marad az ő népe között. Nem arról van szó, hogy Mózes, induljatok el, ne a finiszteusok földje felé, hanem délre, a sínai félsziget irányába, aztán majd Kánaán határánál találkozunk újra. Hanem mit olvastunk itt? Azt olvastuk, hogy az Úr előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Éjjel-nappal mehessenek. Testvérek, Isten még azt sem engedte meg az ő népének, hogy arra gondoljanak, hogy reggeltől estig, hát ott már az Isten is alszik. Bocsánat, fordítva. Estétől reggelig. Nem engedte meg nekik, hogy erre gondoljanak. Mert máshol azt mondja, hogy Izrael őrizője nem alszik, nem szunnyad. Itt Isten pontosan ezt bizonyította az ő népének. Hogy én szüntelenül itt vagyok, jelen vagyok. Nem csak az, hogy kitűztem a célt, hanem az, hogy vezetlek is benneteket. Vezetlek is benneteket. Isten vezetése, Isten jelenléte az életünkben egy csodálatos ajándék. Ma persze megkérdezhetjük, hol van a tűzoszlop, hol van a felhőoszlop. De ha fizikai szemmel, ilyen módon Isten nem is nyilatkozik meg számunkra és előttünk, azt kell, hogy mondjuk, hogy Isten mégis jelen van. Az ő szent lelke által van jelen. Erre még mindenki azt mondhatja, hogy jó, de hát hol van a szent lélek? Láthatatlan, megfoghatatlan. Nem mese ez az egész? A szent lélek által Isten magyarázza nekünk az írást, az ő kijelentését. És az ige, amelyet így hívunk, ige, élővé válik számunkra. Isten az igé által eligazít, vezet, fed, bátorít bennünket. És tudjuk, hogy mindez nem volna lehetséges, ha pusztán a Biblia egy egyszerű történelemkönyv lenne. Persze abból is lehet sokszor erőt meríteni, ha az ember elolvas régi történelmi leíratokat, vagy bölcsemberek mondásait. Csak hogy itt többről van szó. Isten lelke megeleveníti az igét az őt félők életében. Szól és vezet bennünket. És az ige által szabályozza a mi lelki ismeretünket. Ott is nyugtalanít, ahol mindenki nyugodt. Mert a világ nyugodalma az sokszor becsapós nyugodalom. A világ sok mindenbe belenyugszik, amiben Isten nem akar, hogy az ő népe belenyugodjon. És tudjátok, hogy mivel szabályozza mi lelkiismeretünket? Az igével. Emlékeztet bennünket. Emlékeztet bennünket. Ez az én akaratom. De fordítva is igaz, a világ sok helyen nyugtalankodik. Ahol meg Isten mit mond? Azt mondja, hogy az én népem maradjon csak nyugton. Maradjon csak nyugton. Ti ne aggódjatok. Hányszor mondja el Jézus? Miért mondja? Azért, mert a világ aggodalmaskodik. Az övéinek mit mond? Ti ne aggódjatok. Azt mondja, ne féljetek. Miért mondja? Mert a világ fél. És Isten azt akarja, hogy az ő jelenlétében az ő népe ne féljen. És ezt olyan hatásosan közli Isten az ő népével, az ő gyermekeivel, hogy az ő gyermekei egy különös néppé formálódnak ebben a világban. Azáltal, hogy Istennek hisznek, hogy ott, ahol mások félnek, Isten gyermekei nyugodtak. Ott, ahol mások halálnyugodtak, Isten gyermekei arról beszélnek, hogy a legnagyobb veszedelem felé haladunk. Amikor ugyanazt mondjuk, mint a világ, amikor csak ugyanúgy működik a lelkiismeretünk, mint a világ lelkiismerete, testvérek, akkor nagyon nincs rendben az életünkben. Az Istennel való kapcsolat, és akkor nagyon nem az érvényesül, amit Isten szeretne. Akkor nem vagyunk az ő vezetése alatt. Akkor ő nincs jelen az életünkben. Kell, hogy ezt valamilyen módon megértsük, testvérek, hogy hívőnek lenni, azt jelenti, Isten gyermekének lenni, jó cél felé haladni, azt jelenti, hogy az életemben mindent Isten szabályoz. És ezt abban a tudatban kell tennem, hogy Isten nem csak egyszer megmondta, hanem Isten ott van mellettem. Képes és kész arra is, hogy ma is, meg holnap is békességet adjon, vagy nyugtalanítson, egyről a kettőre vezessen. Egy teljesen más gondolkozás ez. Amikor helyzet értékelünk, amikor számot vetünk, testvérek, akkor jó elcsendesedni Isten előtt azon is, hogy vajon mi szerint nyugodt a mi lelkiismeretünk? Isten szerint nyugodt a mi lelkiismeretünk, vagy a világ szerint nyugodt a mi lelkiismeretünk? Jézus példázataiban hallunk egy gazdagról, aki mindent bespájzolt magának, újabb meg újabb raktárakat épített, és azt mondta magának, nyugodjon az én lelkem, most már minden be van biztosítva. És akkor Isten megszólal, és azt mondja, hogy hát egy dolgot elfelejtesz, hogy ma elkérik a te lelkedet. Ma Isten elé mész számadásra. Oké, hogy a földi életedre nézve minden rendben van, de tudod, arra a fél napra, ami neked még hátra van, sokkal kevesebb is elég lett volna. És mennyivel jobb dolog lett volna, inkább arra a nagy találkozásra készülsz, az Isten előtti számadásra készülsz. Testvérek, ne nyugodjon a mi lelkiismeretünk a világ nyugalma szerint. És vessünk is ezzel számot. Mi az, ami még izgalomba tud bennünket hozni? Mi az, ami izgalomba tart bennünket? Hisszük, hogy Isten jelen van az életünkben. Hisszük azt, hogy Isten valóban vezet bennünket. Ha ezt hisszük, testvérek, akkor az ige ott van a mi életünkben. És amikor az ige nincs ott az életünkben, amikor a Biblia nincs ott az életünkben, az mindig annak a jele, hogy mi nem hisszük azt, hogy Isten képes bennünket vezetni. Akkor csak odáig jutottunk el, hogy jó, a mennyország Isten országa, tudjuk, hogy oda csak Jézus Krisztus által lehet eljutni, de majd oda a saját erőnkből kell eljutni valahogyan, valamilyen úton. És olyankor még sokszor egymásra is irigykedve nézünk, mert azt mondjuk, hogy ő jobb utat talált magának. Lám az ő felesége, férje, az jobb ember, neki könnyebb. Mondjuk az ő gyereke, na az mint a gyerek, bezzeg az enyém, az a város rossza. És még sokszor így vagyunk, és nem hiszük el, hogy Isten velünk van. Már nem veszük a kezünkbe a Bibliát, már nem forgatjuk, már nem hisszük el, hogy annak kellene engedni. Gondoljuk csak végig. Ha Isten igéje nincs jelen az életünkbe, testvérek, az azt jelenti, hogy nem vagyunk vezetett emberek. Ment valamerre, és megy valamerre a felhőoszlop és a lángoszlop, csak mi nem vagyunk rajta. Csak mi nem vagyunk rajta. Csak mi nem követjük azt. Miért fontos ez? Miért fontos elhinnünk, hogy Isten vezeti az ő népét? Hogy Isten jelen van az ő népe között? Azért erre vezet el bennünket Jézus Krisztus története, mert az ördög nem alszik. És amíg úton vagyunk, testvérek, Isten országa felé, mint az ő népe, van egy nagy ellenségünk, aki soha nem alszik. Jézus kint van a pusztában 40 napig együtt Istennel, bőjtől, nem tölt sok időt a földi élet szükségeivel azért, hogy Istennel lehessen együtt minél mélyebben, és azt gondoljuk, ilyenkor az ördög messze eltávozik, de az ördög ott ólálkodik, ott setteng, Jézus körül nem alszik, és abban a pillanatban, amikor csak teheti, megszólal és beleszól a dolgokba. Nagyon érdekes az a kísértés sor, amin Jézust keresztül viszi az ördög, és nagyon érdekes, ahogy az ördög bennünket is szokott kísérteni. Nincs mód most arra, hogy ennek a mélyebb magyarázatába belemenjünk, csak röviden és címszavakban hadd mondjam ezt. Az ördög ott settenkedik az életünk körül, és azt súgja a fülünkbe, hogyha te Isten gyermeke vagy, nem lehet kielégületlen vágyad. Jézus, hát te itt éhezel? Hát te Isten fia vagy? Hát hogy lehet itten kenyér annyi, mint a tenger? Hogy van az, hogy te neked éhséged van? Valamire vágyakozol, valami szükséged van, ha te Isten gyermeke vagy? Hát az ördög ma is ezzel szokott bennünket kísérteni, hogyha te Isten követője vagy, ha te Isten népe vagy, akkor nem lehetnek kielégületlen, betöltetlen vágyaid. És az ember kapván kap arra, hogy a kövekből kenyeret parancsoljon. Ahelyett, hogy hallgatnánk Jézus szavaira, aki azt mondja, ugye, hogy hát nem csak kenyérrel él az ember. Nem biztos, hogy ez a legnagyobb szükség, amit azonnal be kell tölteni. Igen, nagy dolog az éhség, de azt mondja Jézus, hogy nem csak kenyérrel élünk. Nem csak kenyérrel élünk. Aztán ott van a második kísértés. No, vesd csak alá magadat a templom párkányáról, majd Isten angyalai megőriznek téged, ha te Isten fia vagy. Ha Isten gyermeke vagy, kísért a sátán, te mindent vagy bármit megtehetsz. Nem így vagyunk sokszor, testvérek, hogy hát mi Isten gyermekei vagyunk, megtehetünk mi bármit. Megtehetünk mi bármit. És az ember óhatatlanul válik Isten kísértővé. Mert majd persze esés közben, amikor rájövünk arra, hogy nem jól döntöttünk, az ember már kiabál Isten után. Akkor már kell. De amikor előtte Isten szól, és azt mondja, hogy ne tedd, amikor az Isten azt üzeni, hogy nem tehetsz meg bármit, mert nem állok ott mindig úgy mögötted, hogy én kihozzalak téged bármiből, ne legyél felelőtlen, akkor az ember füle sokszor be van dugva. Az ördög ezt akarja. Azt hiteti el a keresztjének, hogy az örök életetek rendben van, most már bármit megtehettek. Majd az Isten kisegít benneteket. Majd az Isten megoldja végül a dolgokat. Aztán azt mondja az ördög harmadszor Jézusnak, hogy ha velem szövetkeznél, mindez a világ, amit itt látsz, a tied lehetne. Ha leborulnál előttem, milyen érdekes, Isten fiának felajánlja azt, ami az övé. De még ebben sem tökéletes az ördög, mert azt a világot ajánlja föl Jézusnak, amiről Isten már eldöntötte, hogy ez a világ el fog pusztulni. Csak azt tudja felajánlani, ami veszendő. Ha velem szövetkeznél, kísérti az ördög Isten úton lévő gyermekeit, ha rám hallgatnál, ha egy kicsit engedné nekem, mind az egész világ a tied lehetne. Ha úgy gondolkoznál, ahogy én gondolkozom, ha nem kötnéd magad annyira Istenhez, akkor sokkal jobban mehetne a dolgod, minden a tied lehetne. Nem volna üldözés, nem volna szegénységed, nem volna szomorúságod. Ha egy kicsit engednél, és nem mindig Istenre hallgatnál. Testvérek, legyen nekünk tanulságul Jézusnak sokféle válasza. Isten gyermekeinek tudniuk kell, hogy az ördög nem alszik. Azért nem alszik, hogy bennünket Isten céljaitól és Isten jelenlététől eltántorítson. Abban elbizonytalanítson bennünket. És ha Isten gyermeke nincsen résen, ha Isten gyermeke nem ismeri az ígét, akkor nem tud védekezni. Akkor csak szétteszi a kezét, és azt mondja, végül is az ördögnek is igaza van. Az ördög csak azt tudja fölajánlani, ami felett hatalma van, de az nem az örök élet, testvérek. Sokan fognak majd Isten ítélő szék előtt úgy megállni, hogy elfogadták az ördög ajánlatát, és az életben sokra vitték, de amit elértek, amit megszereztek, az veszendő és üres dolog, aminek az Isten múlhatatlan világában nincsen értéke, aminek Isten múlhatatlan és örök világára nincsen hatása. Nem kísértett meg bennünket az ördög? Nem csapott be bennünket az ördög, testvérek, csak az elmúlt esztendőben is számtalanszor, amikor olyan dolgokat hozott elénk, olyan merészségekre ragadtatott el bennünket, amikor olyan síránkozóvá tett bennünket, ami mindarról beszélt, hogy nem számolunk már Istennel. Az ördög nem alszik, a legkülönböket is megpróbálja. Megpróbálja Isten céljától elvonni, Istentől elragadni. Ezért kell nekünk nagyon is tudatában lenni annak, hogy Isten vezeti az életünket. Ha ő vezeti, akkor Szent Lelke az ő igéje által megmutatja nekünk azt, amit tennünk kell. Megmutatja a helyes irányt. Ezért szól az ige hirdetés. Ezért vannak bibliaórák. Ezért vannak gyülekezeti összejövetelek, hogy keressük és kutassuk, mi Isten célja velünk. És boldog ember, aki úgy érkezett az elmúlt esztendőben is, hogy Uram, én szeretném a te céljaidat megérteni. Mert azokat a célokat akarom a magamévá tenni. Szeretném azt értékesnek látni, amit te értékelsz. És értéktelennek, elengedhetőnek, veszendőnek ítélni azt, amire nincs szükségem a te országodba. Amikor így jövünk, testvérek, akkor megtaláljuk Istennek tűzoszlopát, felhőoszlopát, akkor megtaláljuk a vezetést. Ha csak úgy jöttünk, és úgy jöttél, hogy jó lenne most a mély céljaimba valahol Istent is egy kicsit belekavarni, hogy édesebb legyen a teja, amit főztem, hogy ihatóbb legyen az élet, amit élek, akkor mindig csalódni fogunk. Adja Isten, hogy amikor ezt az óévet lezárjuk, és majd elkezdünk holnap egy új esztendőt, persze különösebb dolog nem történik, mert az a nap is csak ugyanolyan lesz, mint a mai, 24 órából fog állni. Az egyetlen változás az lesz benne, hogy mi leszünk egy nappal idősebbek. Adja azért az Úr, hogy el tudjunk csendesedni, és valóban ez a mai nap emlékeztessen bennünket arra, hogy ma, ha számot vetek, ma még lehet változtatni. Ma még lehet Istennek igazat adni. Ő nyomdokain elindulni. Ma még megtehetem ezt. Ott az ő ítélő szék előtt már nem lesz lehetőség változtatásra. Már nem lesz lehetőség arra, hogy fölülírjunk, átírjunk dolgokat. Ma még megvan a lehetőség. Adj Isten, hogy önmagunk életével kapcsolatosan helyes ítéletre, látásra tudjunk jutni, de még inkább legyünk Istennel kapcsolatban helyes látáson. Hittel ragadva meg az ő vezetését, jelenlétét, tudván azt, hogy az ördög ma sem alszik. És aki áll, meglássa, hogy el ne essék. Amen. Gyertek, testvérek, a 425. dicséretünk második versét énekeljük most. A 425. dicséretünk második versét, ami így kezdődik, ó Ábrahám ura, én hallom szent szavat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úrunk, add meg nekünk azt a meggyőződést, és egyúttal szívbéli vágyakozást is, hogy nincs nagyobb dolog ezen a világon, mint hallani a te szent szavadat, és engedni annak. Köszönjük, hogy úgy döntöttél a mi életünk fölül, hogy ma hallhatjuk a te szavadat. És köszönjük, hogy hívsz bennünket arra, hogy engedjünk is ennek a szónak. Szeretnénk hálát adni te neked azért, hogy ebben az esztendőben olyan sokszor nyitottál lehetőséget és módot arra, hogy veled legyen találkozásunk. Köszönjük te neked, hogy szent lelked élővé teszi az igét ma is. Mindazok számára, akik ittel kérik, követik, várják tőled, hogy ezt megtegyed. Köszönjük neked így a megértett igéket. Köszönjük te neked így a felfedezett célokat, amelyeket követhettünk. És kérünk is téged egyúttal, hogy taníts és nevelj bennünket arra, hogy a saját céljaink sokszor a semmibe vezetnek, a romlásba, az ürességbe, a veszedelembe, de a te céljaid mindig az élet felé visznek bennünket. Engedd, Urunk, hogy szívbéli bizalommal legyünk és maradjunk a te nyájad, és legyünk és maradjunk egyen-egyenként a te követőid. Olyankor is és akkor is, amikor nehéz terepen járatsz bennünket. Engedd, hogy el ne bizonytalanodjunk abban, hogy te velünk vagy, még akkor sem, ha szükséget látunk. Köszönjük te neked, hogy intesz is, és figyelmeztetsz bennünket arra, hogy nem jössz velünk mindenhová. S ha azt engedted látnunk, Urunk, hogy merészen vágtunk dolgokba nélküled, s buktunk, fájdalmat okoztunk, adj a mi szívünkbe, Urunk, igaz bűnbánatot ennek az esztendőnek az utolsó napján és óráiba. És könyörülje meg rajtunk, hogy egyre eltökéltebben születhessen a szívünkbe elhatározás arról, hogy téged akarunk követni. Köszönjük neked gyülekezetünk életét, köszönünk mindenkit, egymást, akik itt lehetünk. Megköszönjük azokat is, akiket ugyan elszólítottál közülünk, de tudjuk, hogy te hozzád érkeztek meg, oda a mennyei dicső hazában, s ott áldanak téged az örök Isten tiszteletben. Köszönjük neked gyermekeinket, akikkel gazdagítottál bennünket. Köszönjük neked mindazokat, akik hitükben erősödtek, és hitükről vallást tehettek e közösség előtt. Kérünk, Urunk, hogy legyél és maradjál közöttünk hatalmasan, dicsőségesen, hogy mi szolgálhassunk te néked egy szívvel és egy lélekkel. Ebben erősítsél meg bennünket. Amen.